Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökké való ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökké való ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, a dicsőség királya. Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek az Úrnak nevét, dicsérjétek szolgái az Úrnak, kik állotok az Úrnak házában, Istenünk házának pitvaraiban. Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr, zengjétek nevét, mert gyönyörűséges. Szeretettel köszöntöm a kedves egybegyűlteket egyházközségünk hálaadó templom szentelési ünnepségén. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm egyházkerületünk püspökét dr. Fekete Károlyt, a Magyarországgyűlés elnökét dr. Kövér László urat, valamint Szabó Sándor és B. Nagy László országgyűlési képviselő urakat. Köszöntöm a Csongrádi Református Egyházmegye esperesét, Juhász Andrást, és az egyházmegyénk főjegyzőjét, dr. Kovács György urat. Köszöntöm az ország különböző részeiről és az egyházmegyénkből hozzánk látogató református egyházközségek lelkészi és nem lelkészi képviselőit, a helyi protestáns és római katolikus felekezetek képviselőit, a kollégiumi kántust Berkesi Sándorral, a szegedi Bartók Béla női kartagjait Ordasi Péter úrral, valamint Pál úr János és Sárosi Dániel orgonaművészeket, helyi gyülekezetünk presbitereit, és minden kedves jelenlévőt, mindenkit, aki meglátogatta, megtisztelte a mostani együttlétünket helyből is és szórványainkból is. Gyülekezeti énekünként most fennállva énekeljük a 90. Zsoltárunk első versét, Te benned bíztunk elejétől fogva. Negyedik Zsoltárt adják elő. Köszönjük szépen. Énekeljük testvéreim helyünkön maradva a 371. dicséretünket. A 371. énekünket mind a 7 versével énekeljük. Jézus Krisztus egymesterünk, mennyei szent bölcsességünk és nékünk bizonyos idvességünk. Felkérem Juhász András esperes urat, hogy végezze el köztünk szolgálatát, és utána pedig dr. Fekete Károly püspök urat szólítom, hogy tartsa meg ünnepi igehirdetését imádsággal és áldásmondással.
Felkérem az egyházmegye főjegyzőjét, hogy helyezze el az Úrnak asztalán a teljes Szentírást. ünneplő gyülekezet, midőn a Szentírás elhelyezésre került az Úr asztalán, kérlek és intelek benneteket, hogy Isten ígéje legyen hitetek és minden cselekedetetek zsinór mértéke. Emlékeztetlek titeket az apostol szavára, a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk, könyörögjünk eképpen. Urunk Istenünk, drága mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Hálatelt szívvel állunk meg most a te szent színed előtt. Megköszönjük éltető kegyelmed, amely napjainkhoz napokat toldva engedte, hogy megéljük e mai ünnepet. Áldunk külön is azért a kegyelemért, amelyet Jézusban adtál nekünk, amely által örök életünk és üdvösségünk lehet. Áldunk egy gyülekezetért, amely szent fiadra épül, és jósó világosság ebben a városban. Áldunk téged ebben az ünnepi órában, e felépült templomért. Könyörgünk hozzád, hogy a templom legszebb éke a te ígédre figyelő, téged követő gyülekezet legyen. Könyörgünk, hogy a mi szívünk is templommá lehessen. Add, hogy vétkeink, bűneink, mulasztásaink ne válasszanak el tőled. Légy jelen most közöttünk lelked által, áld és szenteld meg együttlétünket. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Neki legyen dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amellyel keresi ebben az ünnepi órában a mi szívünket, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségül hívva szólni kívánok közöttetek. Ezek a szent igék megirattak számunkra a János írása szerinti Szent Evangélium második részében, a 13-tól a 23. versig terjedő szakaszban. A gyülekezet leülve figyelemmel hallgassa Isten igéjét és annak magyarázatát. A János írása szerinti Szent Evangélium második részében a 13. verstől a következőket találjuk megírva. Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, és a galambárusoknak ezt mondta. Vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva, a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig megszólaltak és megkérdezték tőle. Milyen jel adsz nekünk, amelynek alapján ezeket teszed? Jézus így felelt nekik. Romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók. 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet! A múlt vasárnapi istentiszteleten nagy tiszteletű úr egy sorozatba kezdett, azzal a címmel, hogy a templom csodája. És a helyi gyülekezet tagjait vezette be abba a hatalmas méretű munkába, amit Isten elkezdett a teremtéskor a választott nép életében, és egészen meghúzta a vonalat a templom nélküli városig. Úgy gondoltam, hogy ebbe a sorozatba a templom szentelési istentiszteletnek is bele kell kapcsolódnia, mert itt van előttünk a templom épített csodája. De baj lenne, hogyha éppen a templom szentelési istentiszteleten csak az épület izgatna bennünket. Azt gondolom, hogy az a történet, amelyet felolvastam, és amit János evangélista egy igen különleges helyre tesz az evangéliumában, nem a virágvasárnapi történethez illeszti, hanem a Jézus elindulása az evangélium elején egy nyilvános, a megváltó útra lépő hatalmas tett, prófétai cselekedet, amelyik egy reformátori indulás. Egy olyan indulás, amelyik megtisztítja a templomot. Azt a jelképet, amelyik sok mindent szimbolizál. Helyreállította az egyigaz Istennek azt a házát, sőt, a benne folyó szolgálatot, az Isten tiszteletet, mert az Atya iránti féltő szeretet nem engedheti meg, hogy Istennel összeegyeztethetetlen folyamatok zajlanak az ő házában. Nem lehet, hogy a régi állapotok megmaradjanak. Valami új kell, új kezdet. És ezért Jézus nem csak a szavával, hanem beszédes tetteivel prófétai jelt ad. Beteljesíti itt is a próféták ígéretét. Mert a messiási forgatókönyv szerint a prófétai ígéret Zakariásnál így hangzott: attól a naptól fogva nem lesz többé kereskedő a seregek urának házában. Krisztus király érkezésének ezért a templom a célja. De nem a templom ellen jön, hanem az ellen, amilyen gyakorlat ott zajlik. És amikor Jézus megtisztítja a templomot, akkor ezzel mindazért tesz tisztító csodát, amit a templom jelképez. Mert a templom az Ószövetségben és az Újszövetségben is sokkal több, mint egy épület. Nem csak falak, nem csak templomház, nem csak urasztala, szószék és mózesszék, sűrített jel a templom, amelyikben olyasmik kerülnek elénk, amely mind Istenről szól, amelyikben benne van mindaz, amiért érdemes egyháznak lenni, amiért érdemes szolgálatot vállalni, val a belejárókról, és val a templom az Isten képünkről, az egyházlátásunkról, az egész gyülekezetről, arról a küldetésről, ami az Isten népének a feladata ebben a világban. Mindenről, ami fontos. Ha azt mondják, hogy templomos ember, vagy templomos gyülekezet, akkor ott sokkal többről van szó. Prédikáló ház a templom önmagában is, mint jelkép, mert üzenete van. A templom Isten közöttünk létének a szimbóluma. Ez a történet, amelyet felolvastam a János evangéliuma elejéről, legalább két templomképet tár elénk, mégpedig két különböző nézőpontból. Az egyik egy olyan templomkép, amelyik felidézi, hogy milyen a templom akkor, hogyha nincs benne Jézus. A Jézus nélküli templomot hozza elénk, mert még nem vonult be Jézus. Ebben a templomképben vannak, akik gyönyörködnek. Mert a jeruzsálemi templom Jézus korában az utolsó nagy fénykorát, virágkorát éli, hiszen ide összpontosul minden. Ezt a virágkort az jellemzi, hogy hogy itt van a nemzeti élet központja. Itt van az az áldozat tömkeleg, amelyik óriási zarándok forgalmat generál. A templom egyetemes centrum, mert ebben üzletek is köttetnek. Ebben vallási élet is zajlik, és így lesznek egy nép fiai, a Jézus kortársai. Mindenki számára féltett kincs volt ez a hajlék, amelyet nagy Heródes kibővített, és nem csak a város, hanem a templom is a világ akkori 7 csodája közé tartozott. És Jézus ezt a virágkort mégis másként látta. Nagyon tömören fogalmaz, és egyértelműen ez nem virágkor, ez nem a csúcspont, ez egy mélypont. Nagyon sommásan adja a megállapítást, rablók barlangja. Jézus nélkül a templom sok minden lehet. Lehet az önmegváltás fellegvára, lehet a hamis istentisztelet fészke, de nem az imádság háza. A gonosz biztonságérzet klasszikus helyévé vált ezzel a gyakorlattal a templom, ezzel a kultusszal, mert benne nem a bűntől akartak szabadulni az odajárók, nem igazi bűnbocsánatra akartak találni, hanem éppen a dédelgetett bűneiket szerették volna betakarni egy ilyen vallásos álcával. Mencsvárrá tették a bűneik számára a templomot. Úgy rejtegették itt a bűneiket, az áldozat, a templomozás, a szemforgató kegyesség látszata alatt, mint ahogyan a hegyi üregekben, Palesztina barlangjaiban bújtak el a védelmet kereső vagy vándorok, vagy hajléktalanok, vagy Isten elől bujkálók. Hogyan mondja Jeremiás? Vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el? Majd én is annak nézem. Így szól az Úr. A félreértett rejtekhely álcáihoz, kulisszáihoz hozzátartozott a pénzváltás, az állatvásár, a futószalagszerű áldozati rendszer, az üzleti vállalkozás, a templom komplexum sajátos helye lett. És hol? Mert ez is beszédes. A pogányok udvarában. Mert azt a csarnokot azoknak építették, az Isten missziói rendelkezése szerint, akik nem a választott nép fiai közé születtek, de fölismerték az egyigaz Istent, és akarták őt tisztelni, és arra az udvarra, ahol jöttek volna az úgynevezett pogányok, a misszió helyére betolakodtak ezek a kellékek. És ezzel azt jelezték, hogy nem számítanak a pogányok, nem számítanak az istenkeresők, nem számítanak azok, akik küldetést kapott Izrael, hogy legyenek a népek között az egyigaz élő Isten tanúja. A pogányok udvara lett volna a nem zsidók helye, és kiszorultak onnan. Mert az emberi érdek kiszorította a templomból a missziót. A pillanatnyi haszonelvűség oda tolakodott az Isten hosszú távú nagy programja elé, ami a világ megváltás programja. Ezért mondja Jézus ezt a sommás ítéletet, hogy nélküle, az Isten üzenete nélkül rablók barlangja a templom. Hová lett az én házam, az imádság háza lesz minden nép számára Ézsaiási üzenete? Eltűnt az Isten tisztelet lényege, formálissá vált a templom világarányú rendeltetése, mert megszűnt a kisugárzó ereje. Túlságosan belterjes lett, és már nem hatott kifelé. Bizony a legszomorúbb templomkép ez, és a legszomorúbb egyházkép és gyülekezetkép ugyanehhez hasonló, ahol nincs ott az élő Jézus, akinek van ereje, ami túlhat a templomfalakon kívülre is, amit kivihet az ember magával, a saját lelkében, lelkületével, mentalitásával. Ha ez nincs, akkor ez a Jézus nélküli templom semmit, de semmit nem ér. Bármilyen esztétikus, bármennyire új, bármilyen klassz anyagból építették is nagyszerű tervezők és kivitelezők, a Jézus nélküli templom tragédia. Bármi legyen is, ami az evangéliumi lényeget kiszorítja, ami a kérügmát, az Isten üzenetét eltorlaszolja, bármikor és bárhol történjen is az, abban Jézus nem kíván részt venni, azt nem legalizálja, ahhoz nem adja a nevét, nem tudja sem elnézni, hogy másokat kábítsanak, sem maga nem akar ebben részt venni így. Királyi szabadsággal cselekszik és megtisztítja Isten templomát. Kedves testvérek, nekünk templomépítő, templomokat szerető gyülekezetnek bizony felszabadító mozzanat ez. Mert lehetőségünk van azt tenni, amit a mi Urunk tett, hogy van ilyen is, hogy a részt nem venni szabadsága, hogy ahol nincs ott az Isten igéje, ahol nincs ott a megtisztító Úr, ott nem veszek részt én sem. Ott azt merem mondani, hogy az emberi érdeket nem részesítem előnybe az ő gondolatával szemben. Az a jó templomozás, az a jó gyülekezet, amelyik tudja, hogy tiltakozhatunk minden Jézus nélküliség ellen, mert van egy másik templomkép is. És ez a másik templomkép ugyanebben a történetben van. A legpompásabb templomkép az, ami Jézus bevonulása után tárul elénk, amikor Jézus úgy van ott, mint a templom ura. Miután Jézus a kifosztott, lényegtelenített istentiszteletnek véget vet, ő maga teremti meg az igazi, a tiszta istentisztelet feltételét, és minden addigi feltétel, pótlék és kellék helyébe ő maga lép. Nem véletlen, hogy János, aki ott volt a tanítványi körben, és tudja, hogy mi történt a gondolataikban a feltámadás után, azt mondja, hogy amikor a templom rombolásról beszél, hogy 3 nap alatt fölépíti, akkor nem a heródesi templomra gondolt, hanem a tanítványok utólag ismerték föl, hogy saját magáról beszélt. Az ő testének templomáról, mert igazából maga Jézus a templom. Jézus a templomban. Ez minden templomok virágkora. Ez a kiteljesedése minden Isten házának, és minden Isten tiszteletnek az a csúcspontja, amikor ő eljut a szívünkig, mert annyira jelen van. Ez a döntő idő. Akkor lesz az Atya házává, az imádság házává, hogyha Jézus tölti be ezt a hajlékot. Erre utal a 12 éves Jézus megjelenése a templomban, amikor nem lehetett még az írástudóknak sem másra figyelni, csak rá. Az ő kérdéseire és az ő válaszaira. És nem véletlen, hogy az ősgyülekezet ebből a templomból indul el. Mert az ékes kapuban Péter és János meggyógyítja a Jézus nevével azt a beteget. Jézussal az evangéliumok szerint nem csak a templom tisztítása történik meg, hanem ez lesz az igazi templom szentelés. Ebben Jézus központi szerepet vállal, mert ezután naponként tanított a templomban. Igen, és sokan hittek az ő nevében. A többi evangélium tanúsága szerint a megnyílt templom ajtó az igazi. Amikor bejönnek a vakok, a sánták, a bénák, a betegek, a rászorulók, az addig periférián levők oda mehetnek be, a középre, a központba, ahol hallhatják az Urat, És amikor Jézus a rászorulókat a saját diakóniai szolgálatában részesíti, akkor ezekből a jelekből kitűnik, hogy kicsoda is ő, és mire jó a templom. Jézus feltétel teremtő, igazi Isten tiszteletre alkalmassá tevő nyitánya után pedig mindent aprólékosan berendez. A szenvedés történet ezért fontos a templom szempontjából, mert a pénzváltók pénze meg sem közelíti azt a 30 ezüstpénzt, amit Júdás kapott az árulásért. A pénzért vett áldozati állat helyett pedig önmagát áldozza oda a Golgotai kereszten, nem helyettes elégtétellel, hanem igazi váltsággal, örök időkre szólóan. És amikor ő fog korbácsot, ugyanezt kapja vissza. Mert megkorbácsolják, szembeköpik, tövis koronával sebzik meg a fejét, és minden kínzás, minden szenvedés azért van, hogy neked és nekem ne kelljen ezt elszenvedni. És a feldöntött asztalok helyett pedig fölállítja az Úr asztalát, amelyik minden templomban a középpont, az áldozatra mutató asztal, amelyik mellett bennünket fogad a gyülekezetet, hogy tápláljon az élet vizével, az élet kenyerével, és aki ebből eszik és iszik, az soha meg nem éhezik, mert a lelke elégül meg, nem csak a teste. Bizony ez az igazi megújulás, és ez az igazi ajtónyitás. A kiüresedett vallásosság szemléletének a kiűzése után Jézus használhatóvá teszi a templomot a kívül rekedteknek is, és behív mindenkit. Itt nincs kirekesztett, itt nincs egy demarkációs vonal, hogy ti bejöhettek, ti meg nem. Igen, akik eddig kimaradtak, de sóvárogtak, akik eddig nem mertek, de keresők, azoknak itt van a helyük, és van még elég hely az Isten templomában. És hogyha sokan is vagyunk, a Jézus koncentráció elég. Ő belőle mindannyiunknak jut. Krisztus teljes és minden betöltő jelenléte megfordítja a rossz folyamatokat, kicsiben és nagyban, bennem, a gyülekezeti tagban és a gyülekezetben, a gyülekezetben és az egyházban. És erre van nekünk szükségünk, hogy megforduljunk, azaz megtérjünk. Mert ahol Jézus van a centrumban, ott ez a legnagyobb csoda, hogy meg tudok még én is fordulni. Hamis útjaimból, gonosz gondolataimból, rossz cselekedeteimből, bűnös életemből átfordulok az ő oldalára. Jézus az, akiben helyre áll emberi és nemzeti meg keresztény rendeltetésünk, ezért fontos a templom. Jézus Krisztus ezért akart az életünk templomába is bevonulni már annyiszor. De milyen nehezen sikerül ez a bevonulás. Meg akarja szentelni, különbé akarja tenni, vissza akarja adni az életünk rendeltetésszerűségét, mert az igében az is benne van, hogy nem csak beszélt a saját teste templomáról, hanem Pál apostol arról tanít, hogy te meg én, mi a Szentlélek temploma vagyunk, nem kevesebb a mi létünknek a rendeltetése. Figyeljük csak meg, amíg csak vallásoskodás folyik bárhol, nem csak Jeruzsálemben, nem csak a Jézus korában, hanem bárhol, amíg van ez a zárt körűség, amíg kiki csak maga körül forog, a maga vallásos gondolatai körül, addig sosincs baj, addig minden szabad. Amikor viszont kitárulnak az ajtók a Jézus jelenlétében, amikor a templom döntő történések helyszíne lesz, ahol nagy gondolatok hangoznak el, ahol megtörténnek ezek az életfordulók, ahol megtelik és erőtérként funkcionál ez a hely, és onnan másként mennek el az emberek és hívogatnak, és van hatásuk, kisugárzásuk a maguk körében, ott mindig nagy ellenállások zajlottak, ott nagy ellenségek támadtak, mert a gonosz az mindig tudja, hogy Krisztusnak mi a hatósugara, ezért támad. Jön a nagy helycsere után a visszacsinálás kényszere, hogy bolondság az, ne úgy élj, megéri neked, mi hasznod ebből? Igen, akkor elindul a Krisztus elleni, az evangéliumi tartalom elleni harc. Miért olyan nehéz ma bevonulni Krisztusnak? Azért, mert ma is zajlik ez a kiszorítósdi. A vallásoskodásig sokan eljutnak, sőt azt mondják, hogy a vallás reneszánszát éli a világon. De nekünk nem vallás kell. A templom azért van, hogy figyelmeztessen, hogy több van a vallásnál. Ez a több az igaz hit. Az a hit, amelyik Krisztust akarja, nem csak a ceremóniát, nem csak a külsőségeket. Mert a templom nem díszlet, mint patinás helyszín, ami olyan jól mutat a videókon, egy-egy esküvőt visszanézve, egy családi keresztelőt vagy alkalmat. Ez kevés. Az ige következetes megélése az, ami miatt van templom. Kellenek azok a keresztény tradíciók, amik álcáznak, kulisszák, szlogenek, amelyeket jól ismerünk, de úgy Isten igazából. Ma is nagyon nehéz bevonulni Jézusnak a közéletünkbe, az iskoláinkba, az erkölcsi döntéseinkbe és a gondolkodásmódunkba végképp. Egy sok szempontból szentségtelen világban élünk, amikor az a sikk, hogy itt semmi sem szent. Nem szent a haza, nem szent a becsület, a tisztesség, a szavahihetőség, nem szent a hír, az információ és az adat, nem szent a házasság, a tulajdon, és nem szent az élet, meg a lélek. És akinek semmi sem szent, az nem válogat az eszközökben. Ott minden szabad. Kiszolgáltatottságunkban Isten háza irányt mutat, védés, oltalmat ad, mert a Szent Isten szándéka az, hogy fölfedezzük a két lábon járó szentségest, aki azért lett testé, hogy a Szent Istent kiábrázolja, elhozza ide életnagyságban. Ez a mi Urunk Jézus Krisztus. A szentséges Úrtól átvett, hitelesen hirdetett szóra várnak sokan. Ezért jó, hogy itt áll ez a szószék. És innen kell meghirdetni ezeket a szent szavakat. Csak akkor válhat a mi kereszténységünk erőssé, hogyha itt a Szent Isten jelenlétében lefoszlik rólunk minden gyengeség, minden álszentség, és azt az igazi hitet tudjuk megélni, amelyik a szent és a profán harcában, amelyik mindig zajlik, akkor nem az a fordulat jön, hogy behódolunk a profánnak, hanem megtörténik az a csoda, a templom legnagyobb csodája, hogy győzni fog a szent. És terjed a szent, azaz, ami Istennek kiválasztott, kedves és drága. Jézus jelenlétében ez a templom így lehet valóban az imádságháza. Kedves testvérek, azért épült az újszegedi református templom, hogy felkeltse bennünk azt a vágyat, hogy az életünket megszentelő Jézus Krisztus hívására és befogadására újra és újra eljöjjünk, hogy újra és újra ő tápláljon bennünket. Azaz imádságos óhaj, ami a kedves énekben így hangzik, hogy jöjj, királyom Jézusom, szívem íme megnyitom, ez az a vágy, ez az az indulat, amelyik legyen meg és maradjon ebben a gyülekezetben. Legyen ez a templom sokak számára a megszentelődés helyszíne, a megtérés háza. Ha érdemes a templom csodájáról beszélni, akkor ezért érdemes. Ettől lesz csodás templommá ez a hajlék is, ami a tietek, ami itt marad, amit töltsetek meg minél többször. ne a lelki pásztor vagy a presbitérium kedvéért, hanem a Szent Isten dicsőségére. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Egyháznak, Ura Istene, nincs hozzád hasonló Isten sem fenn az égben, sem lent a földön. Megtartod a szövetséget hűségesen szolgáiddal szemben is, akik teljes szívükkel neked tetsző életet élnek. Most azért, Uram, váljék valóra ígéreted, amit szolgádnak tettél. Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház. Mégis, Urunk, tekints szolgád imádságára és könyörgésére, Istenem, és hallgass meg a kiáltást és az imádságot, amikor ma szolgád imádkozik színed előtt. Szemeid erre a házra nézzenek éjjel és nappal, arra a helyről, amelyről azt mondtad, ott lesz az én nevem. Hallgass meg szolgádnak és népednek könyörgését, amikor ezen a helyen imádkozik. Hallgass meg és bocsáss meg nekik. Ha majd valaki vétkezik fele barátja ellen és ide jön, és esküdt tesz előtted, te halld meg a mennyből és tégy igazságot szolgáid ügyében. Ha majd néped vereséget szenved, mert vétkezik ellened, de azután hozzád tér, és vallást tesz nevedről, hozzád imádkozik és könyörög ebben a házban. Te hallgass meg a mennyből, és bocsáss meg népednek. Ha majd bezárul az ég, és nem lesz eső, mert vétkeznek ellened, de azután imádkoznak ezen a helyen, vallást tesznek nevedről, és megtérnek vétkükből. Te hallgass meg őket a mennyből, és bocsáss meg szolgáidnak és népednek, sőt tanítsd őket a jó útra, amelyen járniuk kell, és adj esőt földjeikre, amelyet népednek adtál örökségül. Ha bármilyen csapás és betegség lesz, akkor minden imádságot és könyörgést, amelyet akár egy ember, akár egész néped mond itt el, te hallgasd meg, bocsáss meg nekik, cselekedj és bánj mindenkivel tettei szerint, hiszen egyedül te ismered minden embernek szívét. Még az idegent is, aki eljön a te nevedért, mert hallani fognak a te nagy nevedről, erős kezedről és kinyújtott karodról, ha eljön és imádkozik ebben a házban, te hallgass meg, Urunk, és amit az idegen kér tőled, hadd ismerje meg a te nevedet, a föld minden népe. Urunk, hozzád kiáltunk, hogy teljesíts be ígéretedet, és őrizd ezt a házat, és benne azt a gyülekezetet, amelyet évtizedek óta megtartottál, és ezen a tájon küldetéssel felruháztál. Áld meg szolgálattevőit, vezetőit, presbitériumát, minden tagját, apraját és nagyját, és tedd naggyá közöttünk a te háromszor szent neved, Atya, Fiú, Szentlélek, egy igaz és örök Isten. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
Kedves testvéreim, most hallgassuk meg az Újszegedi Református Egyházközség kórusát, Berkesi Sándornak, a debreceni kollégiumi kántus hírneves karnagyának az erre az alkalomra írt művét adják most elő. Kedves testvéreim, most fennállva, egy kicsit a tagjainkat megnyújtóztatva, énekeljük a 196. dicséretünk első, 5., 6. és 7. versét. Tehát a 196. dicséretünket énekeljük a kijelölt verseivel. Az első vers így kezdődik: mondjatok dicséretet keresztjének, az Úristennek. És engedjék meg, hogy a programunk szerint most felkérjem kedves vendégeinket ünnepi köszöntésük megtartására. Az ünnepi köszöntőt először dr. Kövér László, az országgyűlés elnöke mondja el köztünk.
Főtiszteletű püspök úr, nagytiszteletű urak, hölgyeim és uraim, tisztelt gyülekezet, kedves testvérek! Az ősi bölcsesség szerint, akit az ég meg akar menteni, szeretettel őrzi. Ez azt is jelenti, hogy mi, az egek alatti földi halandók is csak őrző szeretettel menthetjük meg mindazt, ami fontos számunkra. Az újszegedi református gyülekezet bizonyságát adta annak, hogy nagyon tud őrzően szeretni. A gyülekezet története jelképe is lehet az első világháború utáni magyar sorsfordulásnak. 1919-ben az újszegedi reformátusok szerb katonai megszállás alá kerültek, a szegedi lelkipásztor csak idegen katonai engedéllyel kelhetett át a hídon a híveihez. 1928-ra a szorványgyülekezetből létrejött az önálló körlelkészség, önerőből, kölcsönből és a Kléberzel Kuno kultuszminiszter által biztosított támogatásból. Imatermet emeltek a két világháború közötti nagy pénzügyi válság küszöbén, mert az evangélium szavaival tudták, hogy mindenütt nyomorgattattunk, de meg nem szorítatunk. 1935-ből származik Teleki Sándor lelkipásztor feljegyzése, mely szerint a presbitérium megalakulása óta eltelt 5 esztendőben 1000 istentiszteletet és 1246 vallásórát tartottak, 1675 alkalommal indultak a tanyákra hirdetni az igét, és közel 50 000 kilométer utat tettek meg a környező falvakban. Nézzünk vissza egy pillantással a megtett útra, és lássuk meg, hogy hatalmasat cselekedett velünk az Úr, írja az újszegedi presbitérium korabeli krónikása. A gyülekezet fenntartotta az imatermét az Isten tagadó kommunista rendszer válságos idején, mert hitt abban, hogy üldöztetést szenvedünk, de el nem hagyatunk, tiportatunk, de el nem veszünk. 2008-ban egy újabb világválság küszöbén, lélekben és lélekszámban egyaránt gazdagodva, a gyülekezet templomépítésbe fogott, mert hitt abban, hogy kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, mint akiknek semmiük nincs, de mindenük van. A gyülekezet a maga részéről legyőzte a különféle válságokat, mert meg akarta menteni a hitet, a szeretetet és a közösséget. Hittel építettek egy szeretett közösséget, felépítették Isten házát, ezt a templomot, amely teret nyit az Isten és ember örömteli közösségének, teret ad az emberek közötti szívbéli közösségnek. Tisztelt honfitársaim! A szervezetében és működésében közjogilag szétválasztott állam és egyház nélkülözhetetlen fundamentumát a közösség adja. A szerves emberi közösségek, a családi, vallási és nemzeti közösségei nélkül az állam egy rút uralmi szerkezetté válik, a hívei közössége nélkül az egyház pedig egy élettelen intézmény lesz. Minden, ami rombolja vagy gyengíti a családi, hitbéli és nemzeti kötelékeket, az egyaránt rombolja és gyengíti az államot és az egyházat. Közösségeink szolgálatában rendelkezésre álló eszközeink és lehetőségeink szükségképpen különbözőek, de az állam és egyház vezetőinek felelőssége közös mindazért, hogy Európa és benne Magyarország megőrizze keresztény gyökereit, hogy az európai nemzetek, így a magyar nemzet is államalkotó tényező maradjon saját országaikban, hogy az európai államok, és így a magyar állam is, a polgárok és a családok jólétét és méltóságát szolgálják. Napjainkban változatlanul igaz Robert Schuman, egykori francia külügyminiszter, az európai egység egyik nagy megálmodójának szavai. A demokrácia vagy keresztény lesz, vagy nem is lesz. Egy keresztény ellenes demokrácia olyan karikatúra lesz, amely vagy zsarnokságba, vagy anarchiába süllyed. Egy negyed századdal a demokratikus rendszerváltoztatás után megtanulhattuk, hogy a demokrácia csak forma, a tartalom a hívő, gondolkodó és hazáját szerető emberek közössége. És azt is tudjuk, hogy tartalom nélkül minden forma értékét veszti. Ezért ma Európának nem kevesebb, hanem több kereszténységre van szüksége, arra, hogy mindenki megértse, a vagyon nem teremt lelket, hogy lélek nélkül az anyagi jólét nem csak üressé, céltalanná, de egyre inkább látjuk, fenntarthatatlanná is válik. Hogy nem a szegényebb országok nyakába rakott igával, hanem a közösen vallott igével és közös cselekvéssel tarthatja meg önmagát Európa. A demokráciát keresztény tartalommal kell megtölteni. A kereszténység alapelvei nélkül nem állíthatjuk vissza a munka becsületét, a család és az otthon szentségét, az elesettek és a versenyben lemaradtak iránt együttérzést és támogatást. Kereszténység nélkül nem állíthatjuk vissza sem az európai, sem a magyar szolidaritást. Nem állíthatjuk meg a személyes felelősségtudat hanyatlását, és nem vethetünk véget a természet ember általi önpusztító kizsákmányolásának sem. Mi hiszünk abban, hogy a kereszténység nem csak kulturális vagy történelmi disziplína, hanem maga a gyakorlatiasság, amely a 21. század emberének is iránytűt jelent. Út az életvezetéshez, út az egyenlő méltósággal élhető élethez mindenki számára. A 2011. húsvétján hatályba lépett alaptörvényünk szándékaink szerint mindezekért nem pusztán a magyar állam újjáépítésének közjogi keretét, hanem egy keresztényi alapelveken nyugvó magyar jövő alapvetését is képezi. Tisztelt ünneplő gyülekezet! A magyar állam nevében a mai napon köszönetet mondok a Református Egyháznak, a Tiszántúli Református Egyházkerületnek, minden gyülekezeti tagnak és minden segítő szándékú szegedi polgárnak, akiknek áldozatos munkája és kitartása eredményeként ez a templom felépülhetett. Szent Ágoston óta tudjuk, hogy a hit azt jelenti, hogy hiszünk abban, amit nem látunk, és a hit jutalma, hogy látni fogjuk, amiben hiszünk. Ma az új szegedi gyülekezetnek megadatik a templom felszentelésének jutalma. Kívánom, hogy adassék meg mindannyiunknak annak jutalma, hogy hazánkat és nemzetünket olyannak láthassuk, mint amiként hiszünk benne. Kívánom, hogy az új szegedi református templom sok eljövendő magyar református nemzedéknek biztosítson teret a találkozásra, a lelki megnyugvásra és erőgyűjtésre. Kívánom, hogy a gyülekezet hármas jelszava mindenkor segítse önöket. Hívó szavuk mindig meghallgatásra találjon, a befogadás mindig erősítse a gyülekezetet, és a tanítás mindig vezérelje az életüket. Isten éltesse és segítse ezt a közösséget sokáig.
Felkérem Szabó Sándor urat, Szeged országgyűlési képviselőjét, az egyik országgyűlési képviselőjét, hogy legyen kedves, tartsa meg köszöntését.
Tisztelt püspök úr, elnök úr! Nagy tisztelendő esperes úr, tisztelt gyülekezet, kedves szegediek! Ezt a mai köszöntőt hadd kezdjem egy réges-régi történettel. Nem hosszú, de talán minden benne van, amit a hitről, küzdelemről, türelemről és az építkezésről, na és talán arról vallok, amit úgy hívunk szegediség. Ezt a várost 1879. március 12-én éjjel elpusztította, a földdel egyenlővé tette a nagy árvíz. Nem pusztán élni, lakni, enni, melegedni nem volt többi lehetőség, de nem maradt hely arra sem, hogy az emberek maradék hitüket összegyűjtve Istenhez fohászkodjanak a bajban. Hiszen az ár elvitte a templomokat is. Egy hián valamennyit. A megmaradt egy azonban az alsóvárosiak ferences temploma, Isten katolikus háza volt, ahová az akkori idők meg nem értésének, feszültségeinek, vallási türelmetlenségének megfelelően kálvinista vagy evangélista hívő a lábát oda be nem tehette. Nem így volt azonban Szegeden. Bár a ferences templom oldalbejáratán ma is látható a víz itt volt felirat, és a nyíl a lábszár középig érő vízállással, amit száradni kezdtek a falak, a szerzetesek első dolga volt, hogy megnyissák a kapukat a hívők előtt. Minden szegedi hívő előtt. És Istentől, láss csodát, egyszerre szállt magasba az údon falak közül a református zsoltár és a katolikus szentének. És nem dőlt össze a világ. Sőt, ellenkezőleg. Isten bizonyára gyönyörködött a különös kórusban. Mert Szegeden ez már csak így van rendjén. És én hittel hiszem, hogy a történet árnyéka máig nyúlik. Itt soha nem kellett elmagyarázni, és remélem ma sem kell, hogy mit jelent a kölcsönös türelem, az egymás megbecsülése, az összefogás ereje. És igen, ide tartozik a kisebbségek tisztelete is. A majdnem szintkatolikus városban a református kisebbség nehezen hallatatta volna a hangját, ha nem így lenne. De ma itt lehetünk, és a nagy közösségünk egy kisebb közösség örömének örül. Egy új helynek, ami újabb és egyenrangú építőköve a mi szép városunknak. Ahol nincsenek fontos vagy kevésbé fontos csoportok, hitek, meggyőződések, mert mindenki hite, meggyőződése tiszteletben tartandó és fontos. Ahol egyetlen mérték az érték, és egyetlen követelmény a nemes szándék a jóra. És ahol mostantól minden áldott nap újabb kötődések, szép gondolatok, megszidlelendő útmutatások, meleg kézfogások, egymásra találó pillantások születhetnek. Ami nem csak az itt élőknek, de mindnyájunknak egyaránt fontos, amitől mindannyiunk többen leszünk. Szegedvárosa, Szegedváros önkormányzata mindig örömmel segít, bármely cél megvalósításában, ha azt látja, ha azt tapasztalja, hogy az valóban a közösség építését, a közösség erősítését, a közösség megtartását szolgálja. Ezért adott az önkormányzat területet és pénzt is ennek a csodálatos épületnek a megvalósításához. Hadd kívánjak ennek az új közösségnek összetartást, összetartozást, türelmet, nyitottságot, és az igazi szegediséget egykori szegedi tanárember Babics Mihály szép soraival: minden embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja a dalban. És akinek szép lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. Hiszem, hogy innen csupa szép dalt vesz majd szárnyaira a tiszai szél. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Felkérem dr. Pauk János urat, gyülekezetünk gondnokát, hogy emlékezzen vissza a templomépítésünk történetére.
Ide gyere.
Tisztelt előjáróink, nagy tiszteletű püspök úr, házelnök úr, képviselő urak, nagy tiszteletű gyülekezet! Újszeged missziói egyházközség létrehozásában Isten felhasználta a Szeged körüli településeken élő református népet, akik már az 1920-as években azzal az igénnyel jelentkeztek egyházi vezetésnél, hogy részükre körlelkészséget szervezzenek. Az egyházi vezetés a szegedi református egyházat bízta meg, hogy tegyenek eleget a kérésnek. A munka elvégzésében oroszlán részt vállalt az akkori kálvintéri lelkipásztor Bakó László nagytiszteletű úr. A várostól 1928-ban kapott telken, még abban az évben felépült, és átadásra került az újszegedi református gyülekezet épületegyüttese, imateremmel és lelkészlakással együtt. Egyébként ennek a falai ma is láthatóak, itt van előttem 10 méterre. Csupán ez az új templom, amiben vagyunk, ez egy plusz az imaház helyén, amit sokan emlékeznek még rá, ettől a templomtól elfogadva 90 fokban ott a főbejárat részén helyezkedett el. A gyülekezet első lelkipásztora már, mint az újszegedi missziói gyülekezet első lelkipásztora Teleki Sándor volt, akinek szolgálata kiterjedt a Szeged környéki reformátusságra, akik között egyre nagyobb létszámban voltak a Trianon után áttelepült reformátusok, akik így elveszett otthonuk helyett újat találtak, lelki megújulásra ébredhettek. Teleki Sándort ebben a gyülekezetben Pető József, majd Kabai Tóth Zoltán követte, és bármilyen furcsának is tűnik. Siposate Zoltán lelkipásztorunk a gyülekezetnek csak negyedik lelkipásztora. Így tehát látható, hogy ez a gyülekezet nem egy lelkipásztor fogyasztó gyülekezet, őszintén hiszem azt, hogy ígefogyasztó gyülekezet. Misszió gyülekezetünk már 1940-ben templomot szentelt, mint már erről volt is szó, Sándorfarvi református templomot, de már elkezdtük a Petőfi telepi épület építését is. Az egyházközségünk létszámbeli növekedése a 90-es évek végén, azaz 20 évvel ezelőtt felvetette a templomépítés gondolatát, ami akkor kicsit vágányra siklott, mellékvágányra siklott, de akkor, amikor 2008 tájékán hírül vettük, hogy a Telek szomszédságunkban a régió legnagyobb élményfürdője épül, ekkor a presbitérium és lelkipásztora eljövendőnek érezte azt, hogy igen, most a világi építkezés mellett a lelki házat, a templomot is elő kell vennünk, és Istennek legyen hála, ennek megvalósulásának felszentelésen lehetünk most itt. Gyülekezetünknek szembe kellett nézni ekkor azzal az alap dologgal is, hogy innen, erről a helyről esetleg el kell, hogy menjünk egy másik újszegedi területre. Néhány hét, egy hónap hezitálás után azonban megerősödött bennünk, hogyha körülbelül 80 évvel ezelőtt Isten kegyelméből a város ajándékaként Isten az újszegedi gyülekezetet ide telepítette, akkor innen nem elmenni, hanem itt megerősödni van helyünk. Istennek legyen hála, így is történt ez. 2008-tól aztán felgyorsultak az események. A presbitérium meghívásos tervpályázatot írt ki az új templom építésére. Még ugyanezen év szeptemberében, közvetlen, ahogy a pályázatot kiírtuk, már is megkezdődött a gyülekezet szorgalmas felajánlása a templom építésre. Lélekben és valóságban felajánlták a kedves testvérek a adakozásra való dolgaikat, és ez a mai napig is tart. Az első felajánlásoknál már 17-18 millió forint adomány gyűlt össze. Még ezen az őszön elbírálta a tervpályázatot a Tarnai István Ébüldíjas építészmérnök által vezetett bizottság, és a javaslatuk alapján úgy döntöttünk, hogy a kiváló hírnevű szegedi térésforma építőszirodala nyerje el a megbízást, a kivitelezésre és a tervezésre, hogy a város önkormányzata ehhez a munkához még itt a tőlünk jobbra lévő részben egy 6 méteres résszel ajándékozott meg bennünket. Zárójelben fontosnak tartom megjegyezni, hogy Szeged városnak már ez volt a második, egyrészt legelőször a magát a telket 1928-ban, majd pedig néhány évvel ezelőtt ezzel a 6 méteres sávval, és a testvérek majd látni is fogják, hogy ez milyen jelentős gyülekezeti teret adott számunkra. A térésforma építésziroda részéről Vesmásnyi Zákányi Érikó volt az, aki a tervezéshez nevét adta, és a tervezés hosszú folyamatát végezte. Azért mondom, hogy hosszú folyamatát, mert ez egy csodálatos lelki értelemben is élményszerű együttműködés volt a lelkipásztor, a presbitérium és a tervezőiroda között Érikóval együtt, hiszen ő maga is érzékelte a protestáns értékeknek a fontosságát, és hosszú dialógus, sokszor vita, de mindig termékeny és pozitív vita során elkészült a terv. 2009. januárjában a tervet a presbitérium elfogadta, 3 hónappal később, április elején már megkaptuk a jogerős építési engedélyt. A templomépítés fő védnökeinek professzor dr. Poda Domonkos, világhírű gyermekgyógyászt, a Szegedi Gyermekklinika több évtizeden keresztüli vezetői gyülekezetünk tagját kértük fel. Sajnálatosan Domi bácsi most már az Ábrahában kebelén gyönyörködhet az Úr Jézus gyönyörűségében, itt már nem lehet, de néhány hónappal ezelőtt még itt hallgatta vasárnapról vasárnapra a karzaton az ígét. Másik fővédnökünk, Böcskei Gusztáv püspök úr, neki is nagyon köszönjük, hogy elvállalta ezt a feladatot. ebben az időben, amikor a 5 cég adta be a pályázat megvalósítására a tervét. Fontos megemlítenünk, aki itt is van közöttünk most is, Gyarmati László szabadkai illetőségű mérnök urat, aki górcső alá vette a beadott pályamunkákat, és ez alapján, az ő javaslata alapján a KART építőipari kivitelező cégre esett a választásunk, amelyet később sem bántunk meg, és ők végezték a kivitelezést az templom megvalósulásáig, teljes befejezéséig. Nagyon fontos mozzanatok voltak azok a gyülekezeti felajánlások, hogy itt csak Újpestet, debreceni gyülekezeteket, vagy a pasaréti gyülekezetet Budapestről, vagy a gyomai református gyülekezetet említsem, amelyek nagyobb adokozással, milliós nagyságrendről van szó, járultak hozzá, hogy itt templom legyen. Május 12-én, 2009-ben az újszegedi Bálint Sándor művelődési házban neves szegedi, visegrádi, budapesti és kecskeméti művészek, Szúnyog András, Szabó András, hogy csak két neves alkotót említsek, alkotásait értékesítettük a templomépítés javára, köszönet és hála értük most is. Eközben az akkori oktatási minisztérium is egy jelentős összeggel támogatta a templomépítés ügyét. A szegedi önkormányzatból is 2009. június 28-án Botka polgármester úr ekkor volt itt először. Most őszintén sajnáljuk, hogy most nem lehet közöttünk. Innen erről a helyről is sok szeretettel küldjük üdvözletünket. A Tiszántúli Református Egyházkerület vezetője Böcskei Gusztáv is jelentős felajánlást tett a kerület nevében, amelyet maradéktanul teljesítettek. Aztán a szomszédságban építkező Hungest Hotels is megértette azt, hogy az együttműködést támogatással is lehet megpecsételni. Ezt is élvezhettük, és ezt is megtehettük, hogy az ő adományukat is a templom javára fordítsuk. Aztán természetesen a legfontosabb számunkra, és ezt hattam a támogatói csokorba az utoljára, bár már említettem, a gyülekezetnek az a nagyon pozitív hozzáállása, amely mai napig is tart, hiszen minden vasárnap kedves pénztárnokunk ott ül az irodában, és a 10 forintokból, 100 forintokból, ezrekből, tízezrekből, százezrekből adódó felajánlásokat a kedves testvérek a mai napig is teljesítik. 2010. március 7-én tartottuk a régi imaházban az utolsó istentiszteletünket, és innen felgyorsult az esemény, hiszen rá néhány hétre a 82 évig szolgáló imaház bontása heteken belül megtörtént, és a május 9-én tartottuk, sokan itt voltak a jelenlévők közül is, az alapkő letételt. Kedves testvéreink, ma gyülekezetből, a szegedi gyülekezetből is már sokan nem lehetnek itt, de sok szeretettel gondolunk rájuk, a Veres Lászlóra, vagy akár pedig a szegedi református atyafiakra. Szinte pontosan egy évet ugortunk előre az időben, és 2011. április 3-án megtarthattuk az új templomtérben az istentiszteletet. Akkor még nem így nézett ki, de már alkalmas volt arra, hogy istentiszteletet tartsunk. Az előtte lévő egy évben köszönet ezért is a gabonakutató tanástermében, konferenciatermében tarthattuk majdnem egy évig az istentiszteleteinket. Aztán a hangosítási körülmények is profi szintre emelkedtek, ennek a eredményét látjuk most is. A Votek Kft. És annak vezetője Elek Sándor nagylelkű segítségével egy profi hangosítást tudtunk megvalósítani a templomban. 2012 nyarán hozzáfogtunk a kerti szintnek a kialakításához is, hiszen ez teljesen másként nézett ki korábban. Olyan dolgok is ékesítették a munkánkat, hogy Londonból több éven keresztül is fizikai munkával jöttek gyülekezetből segíteni, és egy hétig a gyülekezet munkatársaival együtt dolgoztunk, és kezdtük el Buella Mónika kertépítőmérnök terveinek alapján a kert kialakítását. 2013-ban teljesen elkészült az udvari falazat, amely részben védi a közösségünket a szomszédos fürdő zajától, és ugyanebben az évben az udvar burkolata is megvalósult, majd pedig a koronát az Ácsfa Kft. Tette fel, a falra támaszkodó, féltető, látni fogják a szeretett vendégség során a kedves testvérek, hogy milyen jelentős gyülekezeti tér kialakítására nyílt így lehetőség. Aztán a legvégén a udvarrész sarkában tőlem jobbra elkészült a konyha, majd pedig a fal mögött lévő ifjúsági terem és annak a galériája az első emeleten, tehát minden rendelkezésre állt. Most már itt volt az alkalom, hogy ezt a mai alkalmat megtartsuk, Istennek legyen hála, hiszen nem akartuk félkész, negyed vagy 95% kész állapotban ezt az alkalmat megtartani, mostanra jött el az idő. Mint a beszámolomban is látható volt, és mások is említették, a missziói gyülekezetünk egy, úgy is lehet mondani egy szóval röviden, hogy egy templomépítő gyülekezet, hiszen Sándorfalván, a Petőfi telepen, majd pedig, hát most, saját telkünkön is templomot építettünk, és mivel missziói gyülekezet vagyunk, és a környező reformátusságnak egy része is szolgálati szempontból hozzánk tartozik, újabb elképzeléseink vannak a kisteleki templom felépítésével, ami egy nagy vonalú adakozás kapcsán került hozzánk, és hosszú évtizedeken keresztül ott volt a templomi szolgálat, de sajnos az árvízes évben a belvíz annyira megrongálta, hogy biztonsági jogok miatt azonnal le kellett bontani. Őszintén reméljük, hogy fel tudjuk építeni azt a templomot is, és a Sándorfalvit pedig megfelelőképpen tudjuk restaurálni és helyrehozni, kicsit felújítani. Az alapkő letételkor is szó esett arról, Péter apostol első levelének második részének 6. verse alapján, hogy ti pedig magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá. Tiszta volt már akkor is előttünk, hogy maga a kőtemplom, maga az infrastruktúra, ez egy nagyon fontos, hiszen a Bibliában is Istennek a terve, amikor egy templom jön létre, egy templomot építenek, de nagyon fontos az, amire már az alapkőletételkor is italtunk, akkor még csak reményeink szerint, hogy paralel a fizikai templommal a lelkiháznak is épülni kell. És azt szeretném kérni az itt lévő kedves testvérektől, szerte az ország különböző részéről, hogy imádságban, olykor szolgálatban legyenek velünk, hogy a lelki ház épülhessen, újjászületések legyenek, és gazdagodjon Istennek a népe, itt újszegedi gyülekezetben is. A végén, kedves testvérek, egy igével szeretném a kedves testvéreket buzdítani. A 135. Zsoltár első 6 verséből válogatva a következőképpen. Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Úr nevét, dicsérjétek az Urat, akik szolgái vagytok, akik ott álltok az Úrnak házában, Istenünk házának udvarában. Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr. Zengjétek nevét, mert az gyönyörűséges. Tudom, hogy milyen nagy az Úr. Nagy a mi Urunk minden Istennél, amit csak akar az Úr, megteszi azt égen és földön, és a mélységes tengerben. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen a gondnok úr megemlékezését a templomépítés történetéről. Most pedig még hallgassuk meg türelemmel és örömmel a köszönetnyilvánításokat. Az Úrtól lett ez csodálatos a mi szemeink előtt. Áll a meghívón, kifejezve azt, hogy mi magyar református keresztjének mindent, jót és rosszat Istentől eredőnek látunk. Éppen ezért elsősorban mindig őt kértük, hogy adja meg ezt a templomot, tőle kértünk erőt feladataink megtételéhez, és most elsősorban neki adunk hálát és dicsőséget. Ez azonban nem zárja ki, hogy őszinte szívvel mondjunk köszönetet azoknak, akiket az Úr felhasznált megsegítésünkre. Így tekintünk mindazokra, akiknek itt köszönetet mondhatunk, név szerint is. És emlékeztetünk is benneteket, kedves segítőink, testvéreink, barátaink, támogatóink, hogy ti az Úr gondviselésének voltatok az eszközei. Az ő hatalmas kezében voltatok segítő eszközök. Közre működhettetek tervei megvalósításában, és bekapcsolódhattatok ebbe a szent, komoly és a jövőnek szóló ügybe. Ezért miközben fogadjátok köszönetmondásunkat, ti magatok is adjatok szívetekbe hálát Istennek, és imádkozunk azért, hogy Isten áldása legyen rajtatok is. Tehát köszönet illeti a tervezőket, a térés forma építész irodát, közelebbről Vesmásné Zákányi Ildikó felelős tervezőt, Vesmás Péter mérnök urat, Fontos Rómeót és Víg Viktor munkatársat, Lakatos László statikus mérnököt és Buella Mónika kertépítő mérnököt. Szeretettel köszönjük a közreműködését Tarnai István Ibüldíjas építészmérnök úrnak, aki a TEF pályázati bíráló bizottság vezetője volt. Köszönjük a Hódmezővásárhelyi K-Art cégnek, közelebbről vezetőjének, Kendi Imre úrnak a nagyszerű munkáját. Köszönjük az építésvezetőnek, Éder László mérnök úrnak, illetve Gyapjas László vállalkozó úrnak is a közreműködését. Nem hagyhatom ki a köszönet nyilvánítások sorából Valkony Károly mérnök urat, aki az egész építkezésnek a műszaki ellenőre volt. Egyszerűen azt kell mondanom a tervezéssel és a kivitelezéssel kapcsolatban is, amit az egyik kislányom mondott, miközben kihallgatta a beszélgetésünket. Azt mondta, hogy hát ez egy olyan templom, aminek mindenki a csodájára járt. Foglaljuk össze így egyszerűen azokat a pozitív véleményeket, amik a különböző internetes, illetve hát írott építész sajtóorgánumokban is megjelentek. Szeretnék tovább lépni és a támogatást megköszönni a Tiszántúli Református Egyházkerületnek, Bölcskei Gusztáv püspök úrnak. Kérlek, püspök úr, hogy add át neki a köszönet nyilvánításunkat. Megköszönöm innen is Szeged város önkormányzatának és közelebbről dr. Botka László polgármester úrnak a támogatását. Köszönetet mondunk a Hungest Hotels Hungary vezérigazgatójának, Hülveli Istvánnak, műszaki és fejlesztési vezérigazgatóhelyettesének, Szatmári Szabolcsnak segítségeiért. Köszönetet mondanunk a Gabonakutató Intézet vezetőségének. Köszönetet mondunk az Újszegedi Bálint Sándor Művelődési Háznak, igazgatójának, Kis Ernő úrnak. Köszönjük a részünkre jótékonysági koncertet adott Bartók Béla női karnak a munkáját. Köszönjük azoknak a kisgyermekeknek, akik azóta már megnőttek, de akiknek rajzaiból egy naptárat készítettünk, melyet értékesítettünk, és bevétele a templomépítés segítette. Megköszönjük dr. Prágai Gabriella ügyvédnőnek a teljes erőbevetéssel végzett munkáját. Ő látta el egyházközségünk jogi képviseletét a különböző tárgyalások során. Hasonló köszönettel tartozunk Póda Jenő képviselő úrnak, aki a Szegedi Önkormányzati Képviselő Testületben különösen sokat tett azért, hogy támogatásokat kapjunk. Áttérve a gyülekezetekre, a Budapest-Pasaréti, Budapest-Újpest belsővárosi, a Debrecen-Csapókerti, Gyomai, Péceli református egyházközségeknek köszönjük, hogy gondoltak ránk imádságban is, támogattak bennünket. Ugyanígy köszönjük a Biblia Szövetségnek is az értünk mondott sokféle imádságát és támogatását. Köszönjük a Csongrádi Református Egyházmegye gyülekezeteinek a támogatást. A helyi protestáns gyülekezeteknek is hadd mondja köszönetet a baptista, evangélikus, metodista gyülekezetek vezetőinek és tagjainak, akik sokszor kifejezték velünk való együttérzésüket, együttlétüket, támogatásukat. Szeretném megköszönni a szomszédos újszegedi római katolikus lelkészkör tagjainak is a támogatást. És átérve egy picit a határon túlra, már szó volt Gyarmati László mérnök úrról, aki Szabadkáról jött közénk, és áttekintette nem is öt pályázat érkezett be, hanem nyolc, komoly pályázat, és ezt az egész anyagot átnézte, és mérnökileg javaslatot tett arra, hogy melyik vállalkozóval kössünk szerződést, követtük tanácsát. Köszönjük Laci bácsinak is a munkáját. Megköszönöm az építkezésről dokumentumfilmet forgató Váradi Jenőnek és Balogh Ferencnek az elkészült filmet, amit még majd az este folyamán, aki szeretné, megtekinthet. Végül, de nem utolsó sorban, az újszegedi református egyházközség és a szórványaink 200-250 fős tagságának is megköszönöm a sok imádságot, az anyagi áldozatot, amit hoztak azért, hogy ez a templom itt felépülhessen. Befejezésül hadd idézzek fel két részletet. Az egyiket a templom építés nyilvános bejelentésekor mondhattam el. A másikat az ünnepélyes alapkőletételkor. Tehát a templomépítés bejelentésekor ezt mondtam. Bocsánat, hogy magamat idézem, de... Európában templomok ürülnek ki, majd sok eladásra is kerül. Köztudott, hogy magyar társadalmunk is az istentelenség irányába halad, ezért feleslegesnek tűnik templomot építeni. Mi azonban hisszük, hogy az Isten szent igéje, Jézusunk kegyelmének evangéliuma ebben az épülő templomban sok-sok év és évtized múlva is megszólal majd, és abban is hiszünk, hogy ahol ige szól, ott lesz gyülekezet is, mert Isten az ige és a lelke által gyülekezetet hív össze. Hisszük, hogy ebben az épülő templomban igaz Isten tisztelet folyhat majd, és így gyülekezetünknek nem csak 80 éves múltja, hanem kegyelemből jövője is van. Ma Magyarországon templomot építeni hitvallás. Hitvallás arról, hogy hiszünk az Úrban, aki itt hirdettetni fogja szavát, és hisszük, hogy ezért ez a templom nem fog kiürülni, nem kell majd bezárni, nem kell eladni, mert a jövőben szólni fog benne az evangélium. És ezért lesz gyülekezet, amelyit megváltó Urát az ige szerint imádja, tiszteli, és kimenve innen hirdeti. A másik idézet az alapkőletételi ünnepségünkön elhangzott igehirdetésből való, ahol az 1 Korintus 2.11. versét olvastam fel, mert más alapot senki nem vethet azon kívül, mely vettetett, amely a Jézus Krisztus. Ehhez hozzáfűztem, igénk elénk állítja a lelki templom, az igazi egyház rendíthetetlen alapját, az Úr Jézus Krisztust, az ígét, akiről így éneklünk, az egyháznak a Jézus a fundamentuma, a szent ígére épült fel lelki temploma. Mivel ő az egyház alapköve, ezért ebben az épülő új templomban, az itt találkozó szent gyülekezetben neki kell a középre állnia. Hogy ennek az alapkőnek a helye is a templom közepén van, ezt jelképezi. Itt bármi történik, mindennek tőle kell származnia, és hozzá kell igazodnia. Minden neki tetsző kell, hogy legyen. És itt minden az ő, a Fiú Isten, és így a Szentlélek és Atya Isten, a teljes Szent Háromság dicsőségét kell, hogy szolgálja. Ezt csak megerősíteni tudom. Soli Deo Gloria. Kedves testvéreim, énekkarunk éneke következik. Tillai Aurélnak a 42. zsoltárát adják elő. Hallgassuk szeretettel az éneküket.
Thank you.
Köszönjük szépen a kórusnak, a zenekarunknak és Pivarcsik Tünde karnagy hölgynek a gyönyörű szolgálatát. Hirdetem, hogy most a rendezvényünk első felének a végéhez értünk, vagyis szünet következik. E szünetben szeretettel hívom a testvéreket, hogy jöjjenek az udvarra, és fogyasszák a gyülekezetünk nőtagjai által készített szendvicseket és süteményeket. A szünet végét majd csengettyű szó jelzi, és azt kérem, hogy ekkor fegyelmezetten és mielőbb térjünk vissza a templomba, mert sor kerül az ünnepi koncertre. E koncerten meghallgathatjuk a 275 éves debreceni kollégiumi kántus énekét, az ugyancsak szép múltra visszatekintő szegedi Bartók Béla női kart, továbbá Istenhez emeli szívünket Pál úr János, orgonaművész testvérünk is, aki messzeföldön híres improvizációival szolgál köztünk. A műsor pedig zárja majd Gárdonyi Zoltán gyönyörű műve, amit a jelenlevő énekkarok, köztük a mi újszegedi énekkarunk is adnak elő, és amit Sárosi Dániel orgonaművész játéka tesz még szebbé. Szeretettel invitálunk mindenkit, hogy örvendezzünk együtt az Úr színe előtt, és úgy vegyünk részt majd ezen a koncerten is. Most pedig énekeljük el a 229. énekünk első versét. Fogyasszanak a testvérek, igyanak, egyenek valamit, és szeretettel várjuk vissza ide a testvéreket, de mielőtt még elmennénk a szünetre, előtte a himnuszunkat énekeljük el.